következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás.
Mély lélegzetek. Ablakon néz ki nő, ajtón tekint be férfi. Kabátját kint felejti, bent egymás után ülnek ágyra. Előbb a férj dől el, majd szép arc a szúrós szájra. Aztán újak indulnak meg, fehér kezek a mosdatlan tagok irányába. Férfi fekszik fáradt hátán, nyakával felfelé tör, ajkával fülbe mászna. Mozdulatai néha nyersek, s én csak hallgatom ruhák földre, hogy esnek. Egymásba mondatok, hogy akadnak, és a testek. Szagos zajok váltakoznak, meg szuszogós szótöredékek, majd elcsukló nyöszörgéssel érkezik a felszabadító villanás. Egyetlen elnyúló pillanat, valami mindenkinek ismerős, de befogadhatatlanul távoli, amitől akkor kisgyerekként még nem is lehettem egészen elszakítva. Aztán eltelik 7 perc, és elhomálylanak a szemek. Aztán eltelik 7 óra, és kifárad a száj. Aztán eltelik 7 nap, és kaparni kezd a torok. Aztán eltelik 7 hét, és nem történik semmi. Aztán eltelik 7 hónap, és nikotinos lesz az arc. Aztán eltelik 7 év, és apám valaha erős háta örökre kontúrjait veszti egy szürke tüdővel, ahogy pereg rá a föld, és rám az élet.
A Klubrádió mikrofonjánál Pályi Márk köszönti Önöket, jó napot kívánok! Az imént Áfra János versét hallották. A mai adás témája az apa és a halál viszonya, és az is szóba kerül, hogy az európai kultúrán végighúzódik az a vonulat, amely az apát egyenesen a halál jelképének, megtestesítőjének tekinti. Most hallgassák meg először ezzel kapcsolatban Kornis Mihály Apa Győz című novelláját, amelyben az apa a saját halálát meséli el hozzátartozóinak.
Képzeljétek, meghaltam. Örültök mi? Jöhet az a Maria. Na hát az egész úgy kezdődött, hogy elmentem a Corvinba turmixot venni, mert már mióta mondom, hogy kéne nekünk egy ilyen turmix, egyszerre lehet benne krumplit aprítani és kávét főzni. Piros talapzata van, NDK, és kezet fogsz csókolni érte. És a sasné mondta, hogy menjek be nyugodtan, nekem lesz, mert engem imád. A Corvin lépcsőjén nem lehet fölmenni, valami tűzoltó létre van az emeletek között, mert a lépcsőt átmenetileg lebontották. Képzelhetitek, ami ott van. Hát mire fölértem, csupa egy víz voltam, és le kellett ülni, bevettem egy nitromintot, de hát mi az az én szívemnek? Oda megyek a pulthoz, összevágom a bokám, kérdezem, hol a sasné? Nincs benn, kérem, házon kívül van, kérem. Na csak mondja meg, hogy a tábori kartás keresi. Majd magának ide repül, nem? De nehogy az ígyetek, hogy elvesztettem a fejemet, csak annyit mondtam neki, arancsillag, vigyázzon a tónuszra, mert szájon találom vágni esetleg. NDK Turmix van? Nincs. Az olyanoknak, mint maga, nem is lesz. Hát erre kértem a panaszkönyvet, és beírtam, hogy munkásállamunk nem azért hoz verítékes áldozatokat a lakosság ellátására, hogy pimasz eladók packázzanak a dolgozó néppel. És akkor elkezdek visszamászni. De nehogy azt higgyétek, hogy külön létre van a lemenetelre. A végén zuhantam egy emeletet, és tudjátok, hogy van az. Ilyenkor nem lehet senkit se olyan nagyon kikerülni, potyogtak az emberek velem együtt, mit csináljak. A földszinten nekem akartak támadni, óriási volt a kiabálás. Nem tudom, hogy mi lett volna, ha véletlenül nincs ott a Waxman. Ő is meg akart verni. Hát nem ismert meg. Pedig régi muszos haverom arról híres, hogy az apját hentes kampóra akasztották a nyilasok a Dohány utcai zsinagóga előtt. De nem halt meg. És a Waxman anyja éjszaka leszette, és hazavitte, és megérték a fölszabadulást is. Csak az Elzát gázosították el Buchenwaldban. Az a lányuk volt, remek kis pipi, korcsolyáztam is vele, udvaroltam is neki, gyönyörű lába volt. Ezzel a Waxmannal meg egyszer büntetésből kivoltunk kötve Szent Király szabadján, mert kiszöktünk telefonálni a faluba, hogy élünk, de fölfedezték. És amikor visszajöttünk, a századparancsnokunk, az a csibész garzó, akit egyébként jól szembe rögtem a tárgyalásán, rögtön adott egy csárdás pofont, és azt mondta, én most agyon is lövethetném magukat, de uri kedvemből csak ki lesznek kötve 8 órát. És amikor kikötöttek, a Waxmannal országvárosoztunk, elmentünk szépen errig, és csak ott ájultam el, erre örökre emlékszek, hogy Rómarim a szombat rába, rábcseretek Rigó Rottenbüller. De akkor már nem sok volt hátra. Na mondom, Waxman, te ló, retek Rigó Rottenbüller, aranyapám tábori, kiabál a Waxman, és összeborultunk. Séta-séta emberek, mondja a Waxman. Megtaláltam a testvéremet. Hát ennek mindenki nagyon örült. mert az ilyesmiben még az is szeret belekerülni, akinek semmi köze hozzá, és így sikerült megúszni a dolgot. De akkor már elzsibbadt a fél oldalam, és szaggatni kezdett, úgyhogy a Waxman szerzett taxit egyébként kész csokját küldi, és a jövő héten felugornak, és amikor betámoljuktam az irodába, kérdeztem a gépirónőt, hogy keresette valaki, de ezt már nem tudtam befejezni, mert úgy, ahogy voltam, ráestem az írógépre, egy nagyot kiáltottam, és meghaltam. Schmeissroyer. Na, még csak ez hiányzott. Gondoltam, mert az első pillanatban nem tudtam áttekinteni a dolgot, és egy kicsit megijedtem, hogy fogok én ebből kimászni. Ráadásul a gépirónő sikongatni kezdett, hogy jaj, mit csinál, tábori kartás, tessék megpróbálni, felállni. És jött be a paludjai, meg a vejszné, hogy Pista, mi van veled, Pista, gyorsan állj föl, fog az menni. Mondom, gyerekek, IV-ból jelentik, nem fog menni. Én ugyan föl nem áll. Azzal elvonultak, én pedig lerángattam a telefont, és átszóltam a jogászónak, a hülye bányainak, hogy jöjjön be dumcsizni. Hát elhatároztad magad, Pista, mondja, le a kalappal. Látod, apukám, ezt kevesen mernék megtenni. Persze, hogy bele fognak-e kötni, vagy nem fognak belekötni, azt nem lehet előre tudni soha. De szerintem nem lesz semmi baj. Na de mitől függ? Kérdezem én. Erre kiderült, hogy itt két eset van. Vagy föltételezik a jó szándékot, vagy nem. Ha igen, akkor nyert ügyem van, mert hiába akarna ugrálni, akár a borbíró, akár a szövosz, kinyalhatják. Persze ne áltassuk magunkat, én nem vagyok pártag, de ne ijedjetek meg, mert a bányai azt mondta, hogy ettől függetlenül is vacakolhatnának, de most nem fognak vacakolni, mert ezek úgyis épp elég nagy szarba vannak, mert jelenleg megint pont nem lehet tudni, hogy mi lesz. Másrészt hát vegyük sorra. Munkaidőbe történt, fényes nappal, közel se távol, egyetlen nemzeti ünnep, de a biztonság kedvéért kihívtam a mentőket is. Úgy szokták, nem igaz, ezzel is fedezve leszek. És milyen igazam volt? Egy kedves fiatal orvos jött ki, lejattoltunk. Na mondom, aranyoskám, engem már hiába vizsgál, mert nem ver a szívem. De nem ment bele. Azt mondja, nem kell annyira kétségbe esni a bácsinak. Tessék csak levetkőzni. Dehogy vagyok kétségbe esve, mondom. Különben tudja mit? Vizsgáljon meg, hát ha én tévedek. Előfordult már az ilyesmi. És nézi a szememet, leel a számba. Campez Dolores, mi? Kérdezem a végén. Hát képzeljétek, alig akarta beismerni. Csak hümmög. Végül azért nagy nezen kinyögi exitált. Nekem kigyullad egy lámpa a fejembe. Fölemelkedek. Kaphatnék én erről egy írást, kedveském. Ha már így állunk. Kérem, ez kötelező, mondja. Ezt a paciensnek nem is kell kérni, csak már ne beszéljen ön, és takarják le újságpapírral. És ahogy a papír a kezemben volt, lefeküdtem a földre, magamra terítettem egy csomó újságot, és hát utána a vízözöm, gondoltam. Most már én csak pihengetek, ugye? A többi nem rám tartozik. De telik múlik az idő, már mindenki hazament, én meg csak szagolom a linóleumot még mindig. Mi van, mondom így magamba? Hát nem jön senki. Hát el kell temetni, meg mit tudom én, lenne itt egy csomó dolog. Hát nem egy marha vagyok, nem kiment a fejemből, hogy ti nyaralni vagytok. Feküdhettem volna itt éjfélig is, magától nem megy semmi. Fogtam magam, gyorsan összekapkodtam az újságpapírokat, nehogy reggel balhézzen a takarítónő. Rohantam haza, hogy még intézkedni tudjak, meg le akartam vetkőzni és tusolni egy nagyot. Hát azt hiszitek, tudtam. Először is nem működött a lift, jól összevesztem a Geránéval. Azt mondta, karban tartják, ide figyeljen, mondom, magának sincs más dolga, mint hogy velünk szórakozzék? Hát ez mégiscsak példátlan. Ha megdöglök, se tudok fölmenni a liften. Még jó, hogy nem mondta, hogy elzárták a vizet, mert akkor felrobbantam volna. Különben is átvágott a fűtéspénzzel. Most mászhattam föl gyalog, de hát... Ahogy beléptem a lakásba, levetkőztem, és nekiültem a telefonnak, hogy elintézzem a temetést. Először nem tudtam, hogy fogjak hozzá, aztán felhívtam a hitközséget, egy nyálas hangú palival beszéltem. Azzal kezdte, te neked is csak ilyenkor jutunk az eszedbe, fiam. Mondom neki, nyasgen, fizetem a tagságit. Azért vannak, ha valami van, akkor a hóna alá nyúljanak az embernek. Különben is mondom, milyen hitközség maguk. Most is az arabok mellé álltak, a hívők meg tanácstalanok. Erre adott egy telefonszámot, amit fölhívtam, és előjegyeztettem magam. Hála Istennek, nem kell napokat várnom, míg az hiányzik ebben a dögmelegben. És kértem, hogy hambasszanak, de közölték, hogy lerobbant a hambasztó. Ilyen az én szerencsém. Miért legyen valami rendbe? De aztán rájöttem, nem baj. Temessenek csak a mamam mellé. Őt is a földbe temették. Én is kibírom. Utána föl akartalak hívni benneteket, de még idejébe észbe kaptam. Hát kell nekem, hogy az anyát sírórohamokat kapjon, mikor én úgy érzem magam, mint utoljára magzat vízben. Inkább kislattyogtam a konyhába, és megettem a fogyókúrás vitaminsalátámat, teljesen megfeledkeztem róla, és folyton kolbászt tettem. Azután nekiültem a kék fénynek. Nem tudjátok, miről maradtatok le. Egy hőatlanul szimpatikus gyilkos volt, kinyírta a főbérlőjét, mert nem tudta fizetni a gyerektartást, és 18-szor szúrt bele, de végül is csak az állólámpával ölte meg, amit az öregasszonyra döntött. Mégiscsak 29 forintot talált nála. Micsoda baldóver. Utána ki akart ugrani az ablakon, de nem mert, inkább vállalta, hogy halálra ítélik. Aztán lefeküdtem, így telt el egy-két nap. Nagyon jól éreztem magam egyedül a lakásban. Tiszta nyaralás volt. Néha eszembe jutott, hogy de nagyot fogtok nézni, mikor hazajöttök, hogy meghaltam, és mindent ilyen prémán el tudtam intézni egyedül is. De azért aznapra kértem egy ébresztést, mert ilyen állapotban nem biztos, hogy magamtól is felébredek, és reggel akkorát csördült a telefon, hogy azt hittem kiesek az ágyból. Azután elkezdtem strabancolni a lakásban, szétdugtam mindent, észre fogjátok venni. Az egész lakásban nincs egy kibaszott sapka. Úgy, hogy az anyád piros pöttyös kendőjét vettem föl, és arra húztam a kalapot, és úgy bumlisztam ki Rákos keresztúrra, hát ami a villamoson megy, gyerekek, az nem igaz. Már a végén kiabáltam. Emberek, nem vadak, elmék vagyunk, de rám se bagóztak, mindenki a könyökével löködött, és egész úton állni kellett. De hál' Isten a keresztény részlegnél sokan leszálltak, úgyhogy összejöttünk zsidók. Hát ennyien maradtunk. Rohadt Hitler. De addigra összebarátkoztam egy kellemes kis nővel, aki a férjéhez ment, minden nap kijár. Ez a mániája. Ringo Alfred, 51-ben szívinfarktus. Azt hiszem ismertem. Együtt jártam kereskedelmibe, de azóta se láttam, és mondtam a csajnak, hogy majd engem is nézzen meg néha, mert jól esik, ha az embert látogatják. Meg is ígérte, de Edith, ez neked ne jelentsen semmit, a mai csajok nem az esetem. De beszélgetve jól eltelt az idő, és amikor leszálltam, már várt a bolond nővérem, meg egy páran a hivatalból. Az oka nem szállt le a nyakamról. Hozta az összes barátnőjét, hogy ez honnét tudta meg, donztom sincs. Kérdezte, melyik rabbi fog beszélni, a Gordon vagy a Lados? Mert ez név szerint ismeri a papokat. Amilyen hülye. De nagyon rábasztam, mert azzal fogadtak, hogy hol a halotti bizonyítvány. Erre kiütött a hidegveríték. Az nem lehet, hogy az utolsó pillanatban elcsúszak egy banánéjon, de a tag nagyon rendes volt. Megegyeztünk, hogy kivételesen utólag is behozhatják. Ezt ne felejtsd el, kisanyám, mert ezek még képesek és kiásnak. Persze kapott pénzt, úgyhogy ez egy ideig tartja a száját. De akkor még nem voltam kész, mert az Olga mondta, ha jót akarok, akkor a papnak és a sírásoknak is adok. Még jó, hogy tettem a tárcámba. A rabbiról nem is hittem volna. És a sírások megígérték, hogy nem ásnak túl alá. Ez nem tudom, mit jelent, de biztosan fontos, úgy látszik, alá lehet ásni. Azután átmentem a mosóasszonyokhoz, őket is megkentem, hát ők meg is érdemlik, folyton hullákkal dolgoznak, de nem engedtem, hogy kirúzsozzanak, pedig extra ellátást akartak, de elég mondom, ha lefüröztenek és nem nyúlnak a gatyámba, lányok, na ezen itt nagy sikerem volt, ide máskor is jöhetnék. Az egész rendes kis tömeg volt, igazán büszke lehetek. A kollégák sorban oda jöttek gratulálni, a gabos még sírt is, mondtam neki, mindnyájan az ő kezében vagyunk, lalikám. És legyél optimista. Aztán beszélt a pap. Komolyan megható volt. Sajnálhatjátok, hogy nem voltatok itt. Mert ez azt mondta, hogy e Tábor István két fekszik előttünk, nehéz korban élt, de kiállta a próbát. De főleg azt emelte ki, hogy milyen példás gyermek és nagyszerű családapa voltam, legalábbis ahogy kivettem. Ki tűrte, ha szitták, tűrte, ha gyalázták, mert csak családja körében érezte magát boldognak. Ezt külön én kértem, hogy mondja bele, mert én is mindig ezt mondom nektek, igaz, hogy viccből, mert ezt a császár elmértöltem utam a kereskedelmibe, de hát ez a véres igazság, és a kántor is énekelt, sajnos csak kettőt, de hát én többet nem tudtam kifizetni. Így is nagyon megfelelt, hát ilyen se gyakran történik az emberrel. Az egész gyülekezet szipogott, aztán lassan elindultunk kifelé, egyszerűen semmi bajom nem volt. És rád gondoltam, kisfiam, hogy most nem vagy itt, és nem tudlak atyai intelmeimmel ellátni jövendő utadon, de most kipótoljuk, és azt szeretném mondani, hogy nagyon vigyázz magadra, kisfiam, és légy éber, ne hagyd magad kicsinálni, és ne hallgass a többiekre. Ha nekik mindegy, neked ne legyen mindegy, mert az nevet, aki utoljára nevet itt. És tudd meg, hogy még csak most jön a java, és ne habzsolj, nyugodtan egyél, nem veszi el senki előled, és ne tépkedd a hajad örökkön örökké, mit kell neked idegeskedni, nézd meg engem, hát ideges vagyok én, pedig lenne miért, hajaj, amikkel én átmentem, és most mégis itt vagyok, és mégsem tépkedem a hajamat, mit csinálsz a száddal, oda fogok ütni, itt vagy a síromnál, te idióta, ez hülye, Edith, szólj rá, ezt én nem csinálom tovább, na ja, ha még biztatják is, hiába, gyönge férfi idegbeteg nő, korcs nemzedéket szül. becsül a faj. Most mit bőgtök? Mindjárt ide jön az őr. Itt nem szabad hangoskodni. Miért kell rámuszítani? Ti elmentek, de én itt maradok. Nem értitek? Jóba kell lenni vele. Na ne menjetek, várjatok, mi most jön a legjobb. A mama, amikor leraktak, azonnal átkapogott, és amikor átmentem, azzal fogadott, hogy Pistikám, Pistikám, de jó, hogy jöttél. Már néztem a szórát, mert mondták, hogy jössz, és mégse akartál jönni. Pedig már hetekkel ezelőtt megkaptam a papírt is. És mutatta. Hát tényleg, ott volt felállítva az éjjeli szekrényén a bögre mellett a hivatalos végzés rólam. Szóval nagyon megvan ez a dolog szervezve. De azóta aztán folyton együtt vagyok a mamával, és segítek neki mindenben. Mosogatok és törülgetek, és néha énekeli nekem, hogy kis Lipót, kis Rótlipót, kicsi Lipi fiam. Én pedig rávágom, hogy anyám, én nem ilyen lovat akartam, és csak úgy dőlünk a röhögéstől. Na, szevasztok!
Kornis Mihály novelláját hallották a saját előadásában, a mikrofonnál továbbra is Pályi Márk. A tükörfordítás mai adásában az apa és a halál viszonyával foglalkozunk, amelynek része az is, hogy bizonyos nyugati hagyományok ezt a két fogalmat, az apát és a halált meg is feleltetik egymásnak. Freud felfedezése a halott apa jelentős szerepéről az egész kultúra kialakulásában azóta is végighúzódik a kultúrtörténeten. És mivel ez a műsor általában olyan szemszögből igyekszik föltérképezni a szövegek és a valóság viszonyát, amely máshol nem igen szokott megjelenni, most is egy ilyen horizontot próbálok nyitni. A mai adás vendége ugyanis az az egyetlen ember, akit az általam szerkesztett Belső Közlés című irodalmi műsorunk eddigi 11,5 éve alatt végig úgy gondoltam, hogy ellentétben más írókkal nem hívhatom meg az adásba. Annak ellenére, hogy mind a foglalkozása, mind a teljesítménye szempontjából rászolgált volna erre. Tehát a saját apám Pályi András író, akit összeférhetetlennek éreztem volna szerepeltetni, annak ellenére, hogy én annak a műsornak a mostanival szemben csak a szerkesztője és nem a műsorvezetője vagyok. Ungvári Krisztián nemrég egy YouTube videóban, amikor föltette az amerikai nagykövetnek az édesapjával Ungvári Rudolffal készített interjúját, meg is jegyezte, hogy ő maga soha nem készített volna az édesapjával interjút. Ebben a műsorban viszont épp azokat a szempontokat próbálom megmutatni, amelyek egyébként nem jelennek meg, vagyis azt, hogy ez az összeférhetetlenség mit jelent nem csak a nyilvánosság előtt, hanem az én saját életemben is. Mindjárt hallani fogunk az ő egyik korabeli hosszú elbeszéléséből is egy rövid részletet, ami talán ebbe is betekintést nyújt majd. Hiszen ilyen esetben nem csak az apa személyével, hanem az ő íróként való írásai súlyával is meg kell birkóznia annak, aki ilyen körülmények között nő föl. Az írás ráadásul Kornisséhoz hasonlóan szintén a halál körül forog. Csak éppen ebben egy öngyilkos pap nézi kívülről a saját temetését. Abban a részletben, amelyet mindjárt hallani fogunk. Kafkától kezdve, de tulajdonképpen miután Nietzsche felfedezte, hogy a nyugati kultúrtörténet, ahogyan ő mondja, az életet ellenséggé változtatta, illetve, hogy ő szerinte a monoteizmus egy életellenes morált honosított meg. De még inkább aztán Auschwitz után elég gyakorivá vált az avantgárd vagy progresszív művészetben az élet és halál átjárásának a keresése. Téged mi motivált rá?
Ez egy fontos dolog számomra, azt hiszem, hogy annál fontosabb, minél közelebb van a halálnak a pillanata, tehát ahogy öregszik az ember, mert tulajdonképpen itt is majd elhangzik az, hogy az életet és a halált egy láthatatlan fal választja el. Van egy későbbi novellám, amelyik kimondta arról szól, hogy attól félek, hogy ha átmegyek ezen a láthatatlan falon, akkor nem tudok visszajönni. Tulajdonképpen a küzdelem az elmúlással. Ez engem igazából kezdettől fogva, egészen fiatalkoromtól is foglalkoztatott.
De úgy érted egyébként, hogy attól félsz, hogy átmész a falon és nem jössz vissza, hogy nem csak a fizikai halál értelmében, hanem amikor az írásban egy olyan szintre vagy mélységbe jutsz, az is már átmegy ezen a falon? Tehát akközben, mintha megtörténne, csak nem fizikailag, és akkor is félsz, hogy nem tudsz visszajönni?
Hát értelemben az írással is a hasonló helyzet, mert hogy a létezés és az alkotás, az írás, az igazából egy az ember számára, aki bizonyos íráskészséggel rendelkezik, tehát mikor egészen gyerekfejjel kezdek el írni, és egészen primitív dolgokat, akkor meg akarom ragadni magát a létet, tehát mit jelent az, hogy élek, és végigvonul az életemen, hogy egyúttal ezzel a problémával a pálya szélén vagyok. Úgyis, mint író, úgyis, mint aki nem hiszi el, hogy íróként tud boldogulni, és akkor elkezd mással foglalkozni, újságírással, színházzal, színi kritikával, mindenfélével.
A pálya szélén levés összefügg a témáddal?
Van egy ilyen rögeszmény, hogy az írás akkor ér valamit, hogyha az expedíció önmagamba. Szóval megint egy olyan dolog volt, ami nem volt benne az akkori uralkodó kánon szerzői, nem ezzel foglalkoztak.
A nyelv egy írónak tényleg nagyon sokszor azonos a létezéssel, hiszen az tényleg egy elég elemi dolog a kogníciónkban, a megismerésünkben és azon keresztül az élettel való viszony megteremtése. De más szempontból meg pont az élet vagy a létezés ellentétének is tűnik az írás. Ugye Kertész Imrének is vannak a Kaddisban erre vonatkozó megjegyzései, és Hannah Arendt azt mondja, hogy voltak éppen magában az alkotói létben gyökerezik ez a probléma, hiszen az elszigetelten alkotó szerző a külvilági cselekvő lét szempontjából halott, illetve hát a körülötte élő emberek számára is sok esetben. Azt gondolom, hogy te ennek is az egyik prototípusa vagy, valamennyire a Konrád Györgyre hasonlít a szebben, aki a szakmai társaság élete ellenére egy eléggé magába vonuló tekintély volt, szemben mondjuk Kornissal vagy Eszterházival, akik mindig próbálták aktív személyiségként felmutatni magukat. De ha azt vesszük, hogy egy színésszel ellentétben egy írónak eleve mindig halott anyagra van szüksége a munkájához, nem véletlenül értékelte a legmagasabbra a görög politikai kultúrában Arisztotelész a performatív művészeteket, míg az íráshoz, ahogy Arendt nevezi, a belső gondolkodás folyamatát is le kell állítani, és meg kell jegyezni ezt a folyamatot, tehát eleve halottá kell tenni ahhoz, hogy ábrázolni lehessen valamit, és ha azt is megnézzük, amit Paul Celan ír a koncentrációs táborokról szóló korszakos versében a Halálfúgában, hogy egy író él a házban, kígyókkal játszik és ír, írja, míg Németország besötétül, aranyhajadat Margit, ír és kilép a házból, villámlanak a csillagok, és előfüttyenti a kopókat, előfüttyenti zsidóit, parancsol a másatok sírt a földbe. Akkor ez eléggé átvezet arra, hogy az alkotás nem csak az élet és a halál átjárásának a problematikájával foglalkozott sokszor a II. Világháború után, hanem az alkotás kultusz, a pluralizmusra épülő cselekvés kultusszal szembe menve maga is része volt a káros folyamatok előidézésének. Az alkotást, meg eleve a mesterségeket Arendt az elnyomó uralommal párosítja, hiszen mind a kettő esetében a mester vagy a művész egyrészt az elszigetelődést igényli a többi embertől, hogy tudjon koncentrálni a munkájára, tehát a párbeszéd megszűnését, másrészt az anyaga meguralására is szüksége van ahhoz, hogy véghez vigye a kitűzött célját. Tehát szemben a politikai cselekvéssel és az annak aktualitásában létrejövő plurális hatalommal, ami az emberek cselekvésének az összeadódásából hoz létre új valóságokat, az alkotó eleve csak lemintázza azokat a valóságokat, amelyek az életben megtörténnek.
Természetes az anyag, amit megírok, az halottá válik. Lakotom megírni, hogyha már halott. A Túl című elbeszélésem, egy viszonylag korai elbeszélés, ahol pont ez lesz a téma, a halott anyag és az élő anyagnak a szembesítése, ahogy ez a főhős figura, ez a pap, pont azzal akar szembe kerülni, hogyha halottként nézi az életet, akkor az milyen, és ez az egész egy kimondottan nyelvi problémaként jelenik meg.
A modernitás korában az alkotásnak, sőt az alkotó zseninek lett hatalmas kultusza a cselekvő emberekkel szemben. Te, mintha ezt az elszigetelődést más szerzőknél karakánabból radikálisabban is fölvállaltad volna. Arra gondolok, hogy tulajdonképpen nem csak a párbeszédekből vontad ki magad sokszor, hanem gyakran magukban a párbeszéd helyzetekben is úgy voltál jelen, mintha nem is lennél ott. Okozott-e valaha neked fejtörést ez a pozíciód a külvilágban, vagy mindig meg voltál győződve ennek a beállítódásnak az indokoltságáról? És ezzel összefüggésben azt is szeretném megkérdezni még, hogy mennyire befolyásolták az alkotói személyiséget kialakulását olyan gyerekkorodból hozott családi minták, amiket esetleg megváltoztattál volna, ha a művészlét nem tartósítja benned ezeket, tehát ha nem tudod ezeket hasznosítani valamilyen formában, például alkotóként.
Valamiképpen én mindig a harmadik voltam, amikor hárma voltunk, akkor én hallgattam. Olyan alapállással közelítettem meg a család életet, meg kapcsolataimat, hogy akutunk a lényegről beszélni, a négy szem közt beszélünk, mert akkor egymással tudunk reflektálni. Ezért, hogyha egy hármas körben elkezdtek a háromból mondjuk kettő fejtegetni a magáit, akkor én elhallgattam, és inkább figyeltem őket.
Te úgy gondoltad, hogy csak a lényegről érdemes beszélni, és semmi másról?
Hát körülbelül azt hiszem, igen. Azt akartam megtudni, hogy a lét micsoda.
Az a funkciója a beszélgetésnek, ami a közösségteremtés, ami így a kiegyensúlyozott dinamikához vezet, az nem foglalkoztatott, csak a megfejtés.
Igen. Jobban foglalkoztatott a megfejtés. Persze fölfogtam, hogy van egy ilyen közösségteremtő szerepe a társadalásnak, de ezt pontosan ebből a passzivitásból, amiben visszavonultam, volt érezhető, mert azáltal a másik kettőt, vagy a többieket, akik beszéltek, akik megnyilvánultak, úgy éreztem, hogy jobban megismerem.
Persze itt nyilván meg kell említeni, hogy nem csak a művészlét, hanem a kádárkor is kondicionált valami ilyen befelé forduló szellemiségre téged. Amikor megnéztem például Zsámbéki Gábor Lírkirály rendezését, akkor abból megértettem ezt az egész milliót, hogy hogyan voltatok képesek valóságként tekinteni arra, ami valójában a ti belső világotok volt, hiszen a kádárkor körülményei között szinte ez az egyetlen szabadság volt elérhető, aminek az elméleti alátámasztására nálad a neoplatonizmus szolgált, bár ez leginkább talán a korral volt összefüggésben.
Nekem a Zsámbéki mást jelent, mert fölvállalta, elmegy vidékre a leglezülöttebb színházba, Kaposvárra, és ez egy kicsit olyan, mint a Shakespeare-nek a Ardenni erdője, olná alakult.
De hát ez is annak a szimbóluma, hogy befelé kell fordulni, mert ott lesz a szabadság, mert a kádárrendszer ezt az egyet teremtette.
Igen, van ebben igazság. Közben ez egy olyan kétoldalú igazság, mert ahhoz létre kellett hozni az Ardenni erdőt, vagy a régi mozgóvilágot például, ahol egy ilyen szellemi szabad levegővételre nyílt lehetőség az embernek.
Hát csak azt nézzük, hogy amikor a rendszerváltás után ez az értelmiség megpróbált ezt átemelni a nyilvánosságba, a külvilágba, az azért is volt diszfunkcionális, mert nem a külvilágról szól, hanem a belső szabadságról.
Bizonyos értelemben nyilván. Tulajdonképpen ebbe bukott bele az értelmiség.
A következő szövegben is, amit most hallani fogunk, találkozunk tehát mindezekkel, amiről a tükörfordítás mai adásában a műsorhoz illően eléggé megtörve a saját korábbi szempontjaimat is, a saját apámmal beszélgetek, Pályi Andrással, akinek az 1982-ben írott Túl című elbeszéléséből fogjuk most hallani a novella kezdő részletét. Felhívom a figyelmet, hogy egyúttal a szexualitás viszonylag nyílt tárgyalására is sor kerül az elhangzó részlet egyes pontjain, amiről utána majd fogunk szintén beszélni is persze. Hallgassuk meg a részletet Porogi Ádám előadásában.
A következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Előbb-utóbb elveszítem az események folyamatosságát. Ez a félelem az első gondolatom, pedig görcsösen ragaszkodom az emlékezetemhez. Mégis minden, ami történik, közönségesen csak jelen, mintha a lelkészi hivatal bőrfoteljébe süppedve fellapoznám az újságot. A lap alján hirdetések. Goldberger Sám és fiai részvénytársaság. Az ország legrégibb textilgyára. Dunai hajózások. Az első dunagőzhajózási társaság minden kényelemmel berendezett termesgőzösein. Nézem a Viktorin sétányról a Duna szélesívén pöfékelő termesgőzöst. Tavasz van. A természet rügyfakadás előtti mámora. Kezem a kezedben, világszép Lieber Viktória. 100 esztendővel ezelőtt még német színésznő lett volna belőled. Nagy részvétel kísérték utolsó útjára Havas Ármint, az öngyilkos pap, akit most díszes egyházi ceremóniával búcsúztatnak. Maga a prépostúr végzi a szertartást. Karingja alatt előtudorodik a pocakja, akár egy kismamának. Leri a gesztusairól, hogy másút keresi a két, nem az asszonyok ölében. Engem meg sebesen elmebetegnek nyilvánítat, hogy ne kelljen megvonnia tőlem a végső tisztességet. Mert aki csak egyet is megbotránkoztat közülük. Amit cselekszem, olyan, mintha az írást akarnám gúnyolni. Megvárom, míg a sántakolos abba hagyja a harangozást, lustán unottan visszacsoszog a sekrestjébe, és akkor felkapaszkodom a fa lépcsőn a toronyba. Levetem magam. Szétlocsan a fejem a kövön. A lélek azonban tovább él, s a kedve tartja, gúnytűzhet a legszentebb dolgokból is. A prépostúr azonban mindent megtesz, hogy ne engedje szóhoz a gúnyt. Kenet teljesen kántálja a szertartás szövegét, amit jól ismerek. Bezeg nem lenne ilyen nagy lelkű, ha a kommunista gyanús Kálmán Steffi cselekedett volna hozzám hasonlóan, miután a Weiss Manfred cég egyik napról a másikra elbocsátott a mérnöki állásából. Mégsem tudok szánalmat érezni Kálmán Steffi iránt. Ott feszít a gyászolók között, kipödört bajusszal. Mondhatnám, szép tőle, hogy eljön a temetésemre. A templomba be nem tenné a lábát. A kutya úristenit. Csak ennyit felel, amikor megpróbálom jobb belátásra bírni. Az asztalon horgolt csipketerítő, 3 poárka bor, 3 alátét. Te egyenes derékkal hátradőlsz a székben, szép Viktória. A tekinteted lázasan jár köztem és Steffi közt. Figyeled a két férfi pingpongját. Azt hiszem, tényleg szeretnéd, ha felébreszteném benne a lélek hangját. De Kálmán Steffit nem olyan fából faragták, hogy könnyen elérzékenyüljön. Az ágyban a két mellett közé temettem az arcom. A kezem folytatja a gyöngédenyelgést. A combot feszes, érzem. Akár egy balerináé. Hatalmas feszület mered ránk a falról. Elhatároztam, felkeresem a prépostúrat. Bejelentem, hogy elhagyom a papi pályát. Nőül veszlek. A tested rezzen és elárul. Félsz? Kérdem. Tőle? És a feszületre kacsintasz. Sosem gondoltam, hogy a szerelemért büntetés jár. Ó, jaj, még a szerelmi együttlétben is a papot látott bennem. Nem, egyáltalán nem a pokolra gondoltam. Attól félsz, hogy Steffit el kell hagynod. Most te is nyakig gyászba öltöztél, ott állsz az ő jobbján, mintha soha hozzám se értél volna. Rájönnek-e a hívek, miért kísér el utolsó utamra a belvárosi színház kacér és népszerű színésznője? Elindul a menet. A híveim leszegett fővel caplatnak a gesztenye sor alatt. Nem lehet sokáig bírni a néma gyaloglást, ketten-hárman összeverődnek, suttogva szót váltanak, talán épp rólad, meg rólam. Talán a hitetlenségemről. Talán az elmebajomról. Sosem tudhatom meg valójában, mit gondolnak a papjukról, aki levetette magát a toronyból. Miért jönnek el a temetésemre? Gyász van bennük, vagy elfojtott kuncogás? Mintha láthatatlan fal választana el tőlük. Szeretném áttörni a falat, szeretnék odasodródni a pusmogókhoz. Balra az egyik sír fölött dupla törzsű nyírfa. Ezt nézem, és a mulandóságra gondolok. Megérni, amíg úgy megerősödik a fa, hogy a gyökerei kimozdítják helyéről a sírkövet. Türelmetlenségből tettem, amit tettem? A szerelmi boldogtalanság miatt? Milyen egyszerű is a magyarázat. Az idegek előbb-utóbb felmondják a szolgálatot. Képtelen vagyok elviselni, hogy ugyanaz a csillogás gyúl a szemedben, amikor Steffivel beszélsz, mint amikor velem. És ezzel a mostani fordulattal valami is megváltozik. Mind mormoljátok az imát. Csak Steffi ajka marad mozdulatlan. Te meg felhívsz hozzá Pestre, a Vilmos császár úti lakásba, hogy térítsen meg. Legalább arra vegyem rá, hogy megkeresztelkedjék. A kutya úristenit. Most már én is káromkodhatom, nem kell attól tartanom, mit szól a világ. Végül mégiscsak ott hagytam a papi pályát, bár kissé tragikus körülmények között. Nem vádolhatlak, hogy azért kötődsz Steffihez, mert társadalmi rangban jobban illik hozzád a Weiss Manfred gyármérnöke, mint egy kiugrott pap. Steffi kommunista röpcédulákat terjeszt a gyárban, és felmondanak neki. Most oda nyomja az arcát a két mellett közé, gyöngéden simogat, csókolja a hónod alját, a nyakad, a köldököd, keze várakozón megpihen a Vénusz dombodon. Kis idő eltelik, amíg felengedsz, és átadod magad a gyönyörnek. A mellkasod hevesen hullámzik, feljajdulsz, elélvezel. Ó, hát azt hiszed, egy pap nem tanulhatja meg a szerelem minden rafinált fogását? Vagy ez is túl egyszerű magyarázat? Lehet, hogy Steffi ezentúl én vagyok. Közönséges számtani művelet. Ha kettő közül egy meghal, csak egy marad. Látlak és érezlek. Tehát én vagyok az, aki veled van. És akkor az öngyilkosságommal nem is magamat öltem meg, hanem azt a másikat. A minden túlélő értelem nevetséges kombinációja. Rendben van, egy jelenti mind a kettőt, de melyikünk az az egy? Vagy higgyem el, hogy nyomtalanul eltűntem az életedből az életed. És a halál. Nem is történt más, csak épp ezek a nagy szavak számomra elveszítették a jelentésüket. Érzem a nyelvemen a csiklódat. Enyhén sós íze van. Megnyugtat. Eltölt a békesség. A temetőszolgák közben leeresztik a koporsót a verembe. Kihúzod a kezed a férfi karjából. Odalépsz a prépostúr mellé, aki az első rögöt a mélybe hajítja. Előhúzol egy csokor melegházi vörös szegfűt, s nagy ívben a koporsó után dobod. Csattan a virág a deszkán. Szétperegnek a szirmai. Aztán zuhog rá a föld. Tavasz van. A természet rügyfakadás előtti mámora.
Porogi Ádám színművész felolvasását hallották. A mai adásban egy olyan szerzővel beszélgetek, akit a belső közlés közel 12 éve alatt azért nem hívhattam meg a műsorba, a saját magamnak lefektetett szabályaim szerint, mert az apámról van szó, Pályi András íróról. A mai tükörfordításban azonban éppen ezt a problematikát próbálom belefeszegetni. Elég kemény írásról van szó minden szempontból, noha azt gondolom, hogy nem hibátlan, de ez most mellékes ahhoz képest. Ha belegondolsz, hogy milyen az, ha a gyereked olvassa ezt, még ma is nagyon furcsa nekem ez igazából. De főleg, ha egy kevésbé érett személyiségre gondolsz, és hogy ez legalább olyan problematikus lehet, mint amikor Pascal arról beszél, hogy az igazi alkotó mindig kisebb rendűségi érzésben szenved a saját művével szemben, hiszen az igazi remek mű mindig túlnövi az alkotót, úgymond jobb nála. Képzeld el, milyen lehet akkor a művész gyermekének, hogyha ilyen a művésznek, akit kétszeresen is túlnő egy monstrum. Az apja alakjában, aki maga is a saját maga szülte monstrum árnyékában él.
Ez a dolog abban esetben lehetséges, hogyha tényleg egy időtálló írásról van szó, tehát minél inkább tud valamit mondani a következő nemzedék, annál inkább előfordulhat az, hogy az író túlnövi a műve.
Hát de ha belegondolsz csak abba, hogy a 90-es években, 2000-es évek elején lényegében a Balassa Péter működésének az idején, aki nagyon aktívan behelyezett téged a kánonba, ez a kanonizáltság is egy ilyen hatalmasságot teremt mondjuk a gyerek számára az ő észlelésében.
A kánon annyira relatív. Vegyük hozzá például, hogy a Balassa volt az, aki a maga idejében a legjelentősebb gesztust tette, hogy beemelje a kánonba Nádas Pétert, és aztán mégis összevesztek, ráment a barátságuk, mert annyira nem értettek szót. Nádasnak valahogy nem tetszett az a kánon, a Balassának nem tetszett a Nádas reakciója. Én nekem is volt egy ilyen élményem a Balassával, hogy olyan dolgokat méltat bennem, ami nem is jellemet engem.
Hát az igazi nagy kánonképző az kb. Újra akarja fogalmazni a műveket, és nem csak leírni.
Hát ez ő rá nagyon is jellemző, igen.
Említettem a felolvasás előtt a szexualitás jelenlétét az írásban, és szóba került már korábban a 68 utáni neoplatonizmusod és a Kádár rendszer hatása is a személyiségedre, illetve az egész generációdéra. Erről az ugrat be, hogy kicsit, mintha a nyugat-európai és a kelet-európai 1968-as mozgolódások két teljesen eltérő világszemlélethez vezettek volna. Ugye, ahogy Deleuze és Guattari azt vették észre Párizsban a diáklázadások idején, hogy az emberek valójában nem valamilyen cél érdekében lázadnak, és nem is abban áll ennek a lázadásnak a megállíthatatlansága, hogy valamilyen uralmat akarnak megdönteni, hiszen akkor sokkal korlátosabb aktivitást fejtettek volna ki, hanem valójában azt fedezték fel, hogy maga a kommunikáció, a különböző társadalmi rétegekből származó emberek egymással való beszélgetése, az, hogy minden átmenet nélkül meg lehetett szólítani az utcán egymást, és el lehetett kezdeni beszélni, és abba sem hagyni, ez volt a forradalom. Ez Deleuzéképpen anti-ödipusz elméletnek nevezték el, tehát, hogy lelepleződött, hogy amit Freud állított, hogy az emberek elfojtott szexualitása irányít mindent, mert nem tudja elérni a vágyott tárgyat, messze menően pontatlan. Hiszen a vágy nem célorientált, vált impulzus, hanem pont az interakció generálja és tartja fönt. Ezzel szemben, mintha a szocializmusok fogságában lezajlott változások a kelet-európai értelmiséget pont ahhoz a felismeréshez juttatták volna el, hogy a freudi vágytárgy igenis elérhető. Tehát nem az egész szexualitás központú elméletet dobták ki a szemétbe, hanem pont ebben a 20. század elejé freudi kontextusban maradtak tulajdonképpen. Csak engedték maguknak, hogy átlépjék a korábban felállított tiltásokat. Azaz, mintha amíg Nyugat-Európa arra jött volna rá, hogy nem minden a szexualitás, addig a kelet-európai értelmiség odajukat volna ki kb., hogy minden a szexualitás. És azt hiszem, hogy máig is ebben áll a különbség Nyugat és Kelet-Európa között, és nem elsősorban a pénzben, a gazdagságban, hanem hogy a közös külvilágra, vagy csak a saját életünkre figyelünk. Ugye az intimitás azért mégiscsak a magánélethez tartozik. Nyilván, aki ennyire be volt zárva a vasfüggöny mögé, annak nem volt sok választása. Más kérdés, hogy ez aztán egy nagyon fejlett szellemi mintaként lett előadva például a következő generáció számára. Tulajdonképpen az erkölcstelenséggel szembeni kritika is megjelenik az előbb hallott írásodban, a Túl című novellában, a szöveg szerint a pap vívódásában, ahogy a színésznő vele való viszonyán és a külvilág ahhoz való viszonyulásán gondolkodik. De én úgy érzem, hogy az írás nyelvezetén át igazából az domborodik ki, hogy ez a szabálytalan stilizmus, amit itt alkalmazol, vagy stilizált szabálytalanság, voltaképp a Káder korszakot akarja erkölcsileg problematizálni, tehát nem a cselekményben, ami jó káderkori mintára a II. Világháború előtt játszódik, és ugye azon keresztül tudjuk az állampártot bírálni, ha a tőkés fasizmust bíráljuk, stb., hanem azzal, hogy mintha úgy lennél belekényszerítve ebbe az írói nyelvbe, mint ez a pap az öngyilkosságba, hogy egyszerre nyújt valami menekülő utat neki, de közben mégis a probléma halmazból való ki nem mászást jeleníti meg. Ahogy a mai adásban hallott másik írás szerzője, Kornis Mihály írta róla, a Ki, hogy ír című versében, Pályi Andris külön gödrében fuldoklik.
Szándékosan van a novellák egy mai szóhasználata, miközben időbe visszateszem a II. Világháború előtti időszakba.
Tulajdonképpen van egy 40 évvel ezelőtti, az a mai, és egy 80-90 évvel ezelőtti, ami a mából nem biztos, hogy annyira különbözik a Kádárkor, meg
hát
a késő Horthy-kor
nyelven. A mából nézve megint teljesen más, de a mából nézve is ad a lehetőséget arra, hogy ezek a különböző nyelvisíkok mozogjanak benne, és tulajdonképpen ez a fantáziának a szabadsága tette ezt az írást igazán érdekessé így mondjuk idővel.
Az még egy érdekes dolog a te életművedben, hogy Hajnóci Péter mellett szerintem egyedül nálad lesz domináns az akarat gyenge férfi képe a magyar prózában. Vagy legalábbis az úgynevezett prózafordulat korszakának elbeszélői közül. Mert bár Nádas vagy Kertész fogja fel azt a változást a legrevelatívabb formában, amit a II. Világháború okozott a világban, vagyis lényegében a szimbolikus apa legyilkolását. De ti a Hajnócival vontátok le a változásokból azt a következtetést, hogy a saját férfi létetek és eleve a férfi, mint erős nemi szerep megkérdőjeleződik. Ami másfelől megint csak nagyon problematikus, és nem is újdonság, hiszen a gyenge férfi még egyenlőtlenebb viszonyokat alakít ki maga körül, hiszen még több terhet ruház mondjuk a társára. Ez a dinamika nem felszabadítja a nemeket az egyenlőtlen viszony alól, hanem csak egy láthatatlanabb, olykor tudattalanul is raffináltabb stratégiát alkalmaz ennek a működésnek a fenntartására. Tehát egyszerre jelenik meg a korszakos változás bizonyos értelemben egyedülálló felismerése és a vele járó felelősség elutasítása.
Érdekes ez az akarat gyengeségnek a hatalma. Angolul megjelent két novellám, többek közt a Túl, és egy egyetemi oktató nő írta egy kritikát, és tulajdonképpen azt írja, hogy veszélyesen passzív férfi hőseim vannak, akik pontosan a szexuális kapcsolat révén veszélyeztetik a nőket. Tulajdonképpen arról van szó, már amennyire egyáltalán én vagyok ez a veszélyesen passzív férfi, de hát valamennyire magamból mintáztam nyilván, azért veszem magamra. De nem az a célom, hogy a nőket veszélynek tegyem ki, hanem az, hogy én meg akarom ismerni a partnert.
Igen, ez valószínűleg tényleg kettős, mert egyrészt az uralkodó férfi, mint az valóban skizofrén, és bizonyos értelemben skizofrén viszonyokat is tart fönt. Az egy másik kérdés, hogy valóban a passzivitással lehet elindulni egy egyenlőbb megismerés irányába, vagy egy aktívan az egyenlőségre törekvő viszonnyal.
Nyilván az uralkodik, aki passzív. Ebben van egy ilyen paradoxon szerintem. Például a Pilinszky egész figurájának az egyik kulcsa.
Hát igen, ez egy 20. századi jelenség tulajdonképpen, és a passzív uralomban valóban a passzív uralkodik. A transzparens viszonyoknál, mert inkább az aktivitás, tehát amikor fölvállaljuk azt, hogy mi a motivációnk, de ez valóban sokkal kevésbé elterjedt Magyarországon.
De a transzparens viszonyod már a politika meg a közéle.
Az emberek egymás közti viszonya is, remélem, hogy afelé megyünk. Az előbb hallott részlet abból a prózetból származik, amelyik a 70-es, 80-as évek fordulóján született két másik írásoddal együtt az egész életműved magaslati pontjának tekinthető. És amikor én egyszer azt a megállapítást tettem neked, hogy szerintem onnantól kezdve az írói pályád lejtmenetbe váltott, te azt mondtad, hogy én még elismerően is fogalmaztam ahhoz képest, amit te gondolsz a saját életművedről, amiről úgy fogalmaztál, hogy utólag úgy látod, hogy nem sikerült. Legfeljebb egy bizonyos ponton érdekesnek látszott. Ez is érdekes, hogy soha nem találkoztam még íróval, aki ennyire könnyeden is belátóan azt mondja a saját életművéről, hogy kudarc, miközben nyilván ez nem könnyű neked, és azt is sejtem, hogy itt nem arról van szó, amit a Kertész Imre úgy mond, hogy a kudarcra kell törekednünk, és ő arra gondol, hogy a siker hamis, sztereotíp helyzetekbe vezet, míg a kudarc jobban kitesz minket a tényleges léttapasztalatnak, a valóságnak. De mi állt a te szavaid mögött, amikor ezt mondtad? Az írói kudarcot mennyire felelteted meg a külvilág elismerés? Hogy az megérkezik, vagy sem.
Végső soron nem tudom, hogy az, amit írtam, az mit ér. Nem az én dolgom ezt eldönteni.
Mi a kudarc érzés?
Ki vagyok szorulva a pálya szélére, és amit én csinálok, nem veszik tudomásul, megbukik.
Tehát, mintha nem is lenne, úgy érted?
Igen.
És ez a pálya szélére sodrodás a szándékos stratégiáddal függ össze?
Nem szándékos stratégia, hanem egy fajta következmény. Mindig olyan helyzetekbe kerülök, hogy azon kapom magam, hogy nem vagyok benne a buliba. Vannak, akik sokkal jobban észnél vannak, és gyorsan bemennek a pályára, igazi meccs folyik, és közben lehet, hogy gyengébb dolgokat alkotnak a saját korábbi színvonalukhoz képest.
De hogy a meccsben vannak.
És tulajdonképpen ide tartozik az is, amit a Kertész mond.
Az apa és halál viszonyával kezdtük, zárjuk is ezzel. Az volt az érdekes nekem veletek, vagyis a szüleimmel felnőni, hogy úgy tűnik, hogy bennetek valahogy a halállal való viszony, a halálnak való kitettség felismerése mindig nagyon transzparens volt. És amilyen képtelenségeket adtatok át a hétköznapi élet során, és szinte leküzdhetetlen mentális nehézségeket keltettetek bennem az életben való boldogulás terén, olyan tisztességes volt a halállal való viszonyotok, mintha mindig inkább azzal álltatok volna kapcsolatban, és nem elsősorban az élettel.
A szerelem és a halál is összetartozik. Egy egymás feltételező paradoxon, ugye a legnagyobb szerelemben az ember arra vágyik, hogy együtt haljunk meg.
Hát ugye evolúciósan, ha megnézed, az egyénként való meghalás és a fajfenntartás az együtt van ebbe jelent. Tehát fajként akarja tovább éltetni magát, és nem egyénként. A szerelemben, ami evolúciósan a szaporodásból alakult ki.
Másfelől az, ahogy te mondod, hogy ezt megold bennünk, és most könnyebb meglátni, ez egész egyszerűen abból következik, hogy az öregedő embert az ember jobban elfogadja, tehát megbocsát neki.
Így van, mert hát cserébe pedig az élet azáltal váltja meg az utódot, hogy ő válik aztán az aktív felnőtt, és igen, nem örökké marad a szülei uralma alatt, tehát ilyen szempontból ez egy ilyen kegyelem. De nálatok, mintha az lett volna különös, hogy mindig aktívabb lett volna ez a viszony a halállal valamilyen értelemben.
Nem tudom.
Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. A tükörfordítás szemszögkereséseihez illő, de még így is rendhagyó módon a saját apámmal, Pályi András íróval beszélgettem most, akit a Belső Közlés című irodalmi műsoromba, annak ellenére nem hívtam meg, soha, hogy az objektív kritériumok alapján, ami őre is jellemző, ezt bárki mással megtettük volna. De éppen a most említett személyes vonatkozás miatt őt nem szerepeltettem. Most viszont ennek a hátteréről is beszélgettünk. Az adásban elhangzott az ő Túl című írásának részlete Porogi Ádám előadásában. Előtte pedig Kornis Mihály olvasta föl Apa Győz című elbeszélését, illetve az adás elején Áfra János versét is hallhatták. Most zárásul még következzen Terék Anna költeménye, amelyben az apa és a halál viszonya adekvát 20. századi módon egy újabb jelentés réteggel is bővül, a háborús bűnösséggel. A mai adás elkészítésében köszönöm a technikai segítséget Balogh Krisztiánnak és Studer Dánielnek, önöknek pedig a figyelmet. Pályi Márkot hallották. És akkor következzen Terék Anna, Az én apám című verse Pál András előadásában.
Az én apám fel tudott emelni minden nehéz bőröndöt a vonatban. A tenger felé, a kormány tekerve, folyton csak az utat nézve sorolta az összes ablak előtt szilánkos képpé törő hegynek a nevét. Ismert minden folyót, a Neretvát már a kanyarulásáról felismerte, és az ablakot letekerve üvöltve köszöntötte, mikor mellette haladtunk el. Az én apám minden vasárnap délután széthajtogatta az újságot keresztbe vetett lábán. Kisimította a lapokat, megsimogatta az összes betűt, a szavakat, és az ablak mellett ülve fejtette a keresztrejtvényt. Az én apám anyám nyakát csókolta, olykor a szemünk láttára is, ha ebéd után palacsintát sütött neki. Az én apám 71. szeptemberében megbukott mikroökonómiából az egyetemen, ki tudja hányadjára. Napokig várta és késte le a hazainduló vonatokat. Csak itt a Zágrábban a söröket, pálinkákat. Nem tudott a vonatra felszállni, nem tudott a kocsmából kijutni, nem mert hazamenni. Félt, hogy a nagyapa léccel fogja elverni a bukása miatt. Az én erős apám félt. Nem tudott a vonatra felszállni, nem tudta a bőröngyét fölemelni. Az én apámat, aki szerette várni, hogy az első fecske megérkezzen Afrikából, aki imádott nyáron mezítláb járni, engem a feje fölé emelni, mint vonatban a bőröndöt, kezemnél fogva forgatni a parton, míg én boldogan sikítottam, hogy abba ne hagyja. Az én apámat, aki két kezével, remegő két kezével építette fel a házunkat, mielőtt megszülettem volna, és aki később sírt az ajtó előtt, hogy lánya született, leitta magát szégyenében, hogy nem tudott anyámnak rögtön elsőre egy igazi férfit csinálni. Az én apámat, aki egyszer sem mondta, hogy szép vagyok, hogy jó vagyok, ha rám nézett azzal a két szürkés szemével, mert mindig csak hallgatott, mintha abból a csöndből meg lehetett volna tudni bármit is. Az apámat, az én erős apámat, egyszer agyonlőtte két nevető katona. Az én apámat, aki fel tudott emelni minden nehéz bőröndöt, aki fel tudott emelni engem a feje fölé, és úgy forgatott körbe-körbe a parton. Többször is próbáltam elképzelni, hogyan is haladt keresztül az én reszkető apám agyán az a két golyó. Csak úgy főbelőtték, térdre állítva. Mert az én apukám puskatussal kiverte egy bosnyák kislány 28 fogát. És vérzett. Ömlött a vér a puha kislány szájból. Soha nem akartam végig gondolni, mit csinált azzal a kislánnyal előtte, utána az én apám. Végül a pincében minden nap végig gondoltam.
Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat hallották.